Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. A gyülekezet foglalja el hét, és megkezdett Zsoltárunk 6-tól 9-ig terjedő verseit énekeljük: te megvigasztalsz mindeneket. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk. Máté evangéliumának soron következő részében, a 13. rész 24-től 30-ig terjedő verseiben. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrönbe. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, és adja, hogy ne konkolyként, hanem búzaként teremjünk gyümölcsöt. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk és Istenünk, hadd magasztaljunk téged minden testi és lelki jóért. Hiszen nem csak lelki javakkal ajándékozol meg bennünket, a megváltással, az örök élet lehetőségével, a te kegyelmeddel, hanem megajándékoztál ebben az esztendőben is testi javakkal, terméssel, pihenéssel. Urunk, itt vagyunk a nyár végén, hogy hálát adjunk neked mindazért, ami az elmúlt időszakban történt velünk és környezetünkben. Urunk, ugyanakkor hadd hozzuk a bűneinket is, mert mindazt a sok jót látva, amellyel elhalmoztál bennünket, vajon mindig megszólalt-e szívünkben a hála, és ajkunkon a hála szava? Vajon tettünk-e bizonyságot a te kegyelmedről, a te gondviselő és megváltó kegyelmedről? Urunk, olyan sokszor voltunk némák, amikor szólni kellett volna, és olyan sokszor szóltunk, amikor inkább csöndben kellett volna maradni. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy értsük a rendelt időket, hogy hálatelt szívvel forduljunk hozzád, akár jó, akár földi értelemben rosszért bennünket, mert ha téged szeretünk, hogyha a tiéd vagyunk, hogyha erre rendeltél bennünket, akkor minden javunkra szolgál. Legfőképpen ezt köszönjük neked. És kérünk, Urunk, hogy most ezen a vasárnap délelőttön, amikor ige hirdetésben, szóban elhangzó ige hirdetésben és a látható igében, az úrvacsorában egyaránt a te kegyelmed szava szólal meg, akkor hadd legyen tiéd az ige hirdető szíve és szája, és hadd legyen tiéd mindannyiunk az ige hallgatóinak füle és szíve, hogy ne csak hirdessük és ne csak meghalljuk az igét, hanem meg is éljük a te dicsőségedre és embertársaink javára. Kérünk, hogy lelked és ígéd által légy itt közöttünk, és taníts bennünket kegyelmesen. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jakab levelének első részéből, a 21. versből hirdetem nektek. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 379. dicséret első és második versét énekeljük, emlékezzél Úristen híveidről. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 13. részében a 24-től 30-ig terjedő versekben. Ezt az ige szakaszt nem olvasom fel újra, hanem ezen kívül még a folytatásában a 36-tól 43-ig terjedő versekben. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, tudnélik Jézus, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának a fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyjuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. Amen. Kedves testvérek, amint látják is a testvérek, megterítettük az Úr szent asztalát, mert augusztus végén nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem nagyon sok helyen Magyarországon, református gyülekezetekben is az új kenyér ünnepét szoktuk ünnepelni. És éppen ezért olyan jó, hogy a soron következő ige szakasz éppen egy vetéssel és aratással kapcsolatos ige szakasz. Tulajdonképpen már múlt vasárnap is valami hasonló volt, hiszen a magvető példázatáról volt szó. Tulajdonképpen ez a két példázat, így is lehetne mondani, hogy iker példázatok, mert a magvető példázatában az Isten országa megvalósulásának a belső lelki akadályairól tanít Jézus. Hiszen van olyan, aki hallja, de nem érti, van olyan, aki szalmalánk hitre jut, van, akit a gondok és a gazdagság csábítása megfojtja benne az ígét, és végül van a jó földbe esett mag, amely viszont terem 30-szorosát, 60-szorosát vagy 100-szorosát. Tehát a magvető példázata az Isten országa megvalósulásának belső lelki akadályairól tanít. Itt az Isten országa terjedésének a külső akadályairól van szó, az ellenségről. Persze az ellenség ott van az előző példázatban is, hiszen ő az, aki gondoskodik arról, hogy legyen útfél, legyen sziklástalaj, legyenek tövisek, amelyek megfojtják az ige magvát, de itt még nyilvánvalóbb, hogy az ellenség az, aki külső módon is akadályozza az ige terjedését. Abban is hasonlít ez a példázat a magvető példázatához, hogy Jézus ezt a példázatot is megmagyarázza. A tanítványok kérésére, a sokaság tanítása után leül velük, elbeszélget velük, és elmondja pontról pontra, hogy mi mit jelent. Így van ez már a magvető példázatában is, így van ez most is. A következő példázatokban majd két hét múlva vasárnap fogjuk látni, hogy más példázatokat már nem magyaráz meg Máté evangéliumának 13. részében, hiszen feltételezi, hogy azok alapján, ahogyan ezt a két példázatot pontról pontra megmagyarázza, talán a tanítványok már a többit is érteni fogják. Olyan sok a kapcsolódási pont a kép és a tanított igazság között, hogy az már allegóriának is tekinthető. A magvető példázatában így olvastuk, íme a magvető kiment vetni, és ettől a mai példázattól kezdve olvassuk, hogy hasonló a mennyek országa. Persze az előző példázatban is a mennyek országáról van szó, de innentől kezdve már minden alkalommal, minden példázatnál Jézus külön kiemeli, hogy hasonló a mennyek országa ehhez és ahhoz és amahoz. Lássuk tehát a hasonlatot. A 24. és 25. versben olvassuk. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. A magvető példázatában azt láthatjuk, hogy a mennyek országának a titkai a magvető és a mag. Itt a magvetőről szól a példázat, aki jó magot vetett a földjébe. A mennyek országa ellenséges környezetben éli az életét ezen a földön, mert kettős magvetés folyik. Most ezután, a bevezető után tekintsük végig először a példázat azon magyarázatát, ami talán a legegyszerűbb a hétköznapi értelemben vett magyarázat, az elsődleges jelentés, és az a háttér, amit tudnunk kell a palesztinai földművelésről. Az egyik, amit nagyon fontos megjegyeznünk, az a jó mag eredete. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. A magvető, a termőföld gazdája veti a jó magot. Most nem a négyféle talajról beszél az ige, csak a negyedikről, csak a jól termő földről. Jó mag kerül a földbe, mint egy folytatja ez a példázat a magvető példázatát. Úgy gondolnánk, hogy talán ez most egy felhőtlen példázat, egy felhőtlen történet lesz, hiszen az előző példázatnak mintegy a folytatása, a föld jó, hát akkor lássuk meg, hogy hogyan is terem a föld 30-szorost, 60-szorost és 100-szorost. Igen ám, de van egy probléma, nem csak búzát, nem csak gabonát terem a föld, hanem valami mást is. És ennek a valami másnak is van eredete. De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Jézus korának egy általánosan ismert és gyakorolt gonosz szokását választja szemléltető képnek, a bosszúállás egyik módját, a kártevést. Akkor ott természetesen a legnagyobb károkat a mezőgazdaságban lehetett okozni. Van egy palesztina kutató, ezelőtt talán olyan 100 évvel élhetett, aki bejárta egész Palesztina földjét, és figyelte azokat a régi szokásokat, amelyek akkor még megtalálhatók voltak. És ő írta le a következő megtörtént esetet, az ő korában, vagy nem sokkal azelőtt megtörtént esetet, hogy az egyik zsidó telepes úgy állt bosszút egy őt feljelentő másik zsidón, hogy ruhájának hajlatait telerakta sásmaggal, és éjjel teleszórta ellenségének földjét velük. A következő évben sűrűn tele volt a terület sással, két év múltán pedig már az olajfák is kiszáradtak a rengeteg sás miatt. Én úgy gondolom, hogy a kártevés az nem csak ilyen területen, és nem csak akkor fordult elő, hanem mind a mai napig a bosszú egyik eszköze. Előbb-utóbb a kettős magvetés nyilvánvalóvá válik. Amikor pedig szárba szökkent a vetés és termést hozott, felütötte fejét a konkoly is. A gazda szolgái előálltak, és így szóltak, Uram, nem de tiszta magot vetettél a földedbe? Honnan van azért benne konkoly? Ő pedig azt mondta nekik, valamelyik ellenségem cselekedte ezt. A konkoly vetése éjjel titokban történt, de a tett előbb-utóbb kiderül, a kár napvilágra jön. És az oka is nyilvánvaló, az ellenség vetése ez, hiszen a gazda természetesen a saját földjébe jó magot vetett. Most az a kérdés, hogy mi a teendő? Először a szolgák tesznek fel egy kérdést a gazdának, és a gazda válaszol rá. A szolgák erre azt kérdezték, akarod-e, hogy neki lássunk és kigyomláljuk azokat? Ő azonban így szólt, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt esetleg a búzát is kiszaggatjátok. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Tehát először oda mennek a szolgák, és megkérdezik, hogy mit tegyenek, kiszaggassák a konkolyt. Tulajdonképpen a szolgák jót akarnak, mert a konkoly korom fekete magvai egybeőrölve a búzával nem csak elszínezik a fehér lisztet, hanem a konkolyban van egy mérgező anyag, a lollin, amely a kenyeret keserűvé, élvezhetetlenné és ráadásul még mérgezővé is teszi. Tehát a szolgánk jót akarnak azzal, hogy ki akarják gyomlálni a konkolyt. Ez logikus lépés lenne, de a gazdának mégis más a gondolatmenete. Azt mondja a gazda, hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor, majd azt mondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt. Miért? Mert amikor összeszeditek a konkolyt, hogyha ti most összeszeditek a konkolyt, azzal együtt esetleg a búzát is kiszaggatjátok. Egy szál konkoly kigyomlálásával párhuzamosan akár 20 búzaszálat is kitépnek a földből. A konkoly ugyanis vastagabb, erősebb törzsű, bujább, gyökérzetű növény. Majd az aratásnál kell a kettőt elkülöníteni egymástól. Tulajdonképpen tehát ez az, amit tudnunk kell feltétlenül a búzáról, a konkolyról, a termőföldről, a gazdáról, az ellenségről. De hát Jézus nem azért mondta el ezt a példázatot, hogy mezőgazdasági jó tanácsokkal szolgáljon, hanem mindezt azért mondta el, mert hasonlít a kettős vetés az Isten országa helyzetének ezen a földön. És ezért Jézus meg is magyarázza ezt a példázatot, és most figyeljünk az ő magyarázatára. Akkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. A tanítványai pedig oda mentek hozzá, és azt mondták, magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így felelt. És akkor elkezdődik a magyarázat, ahol Jézus mindent pontról pontra megmagyaráz, mindent beazonosít, nem lehet semmit félreérteni ebben a példázatban. A jó mag eredetéről világosan elmondja, aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld pedig a világ. A jó mag az Isten országának fiai. Nagyon fontos, hogy a magvető az emberfia. A 24. versben ezt olvastuk, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Tehát a mennyek országának a lényege az emberfia. Hozzá van kötve a mennyek országa. Nincs üdvösség Jézus Krisztuson kívül. Nincs mennyek országa Jézus Krisztuson kívül. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki a jó magot vette, aki jó magot vetett a földjébe, és ki ez az ember, aki jó magot vetett a földjébe? Aki a jó magot veti, az az emberfia. A mennyek országa egy az egyben, 100%-osan Jézus Krisztus személyéhez van kötve. A másik lényeges dolog, egy különbség a magvető példázatához képest, hogy a jó mag itt nem az ige, hanem az Isten országának a fiai, a hitre jutott, újjászületett emberek. A szántóföld a világ, az Isten földje. Aztán megmagyarázza Jézus a konkoly eredetét is. A konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög. Az ellenség az ördög, a konkoly a gonosz fiai. Jézus máshol is beszél erről. János evangéliumának 8. részében vitatkozásba száll a benne nem hívő zsidókkal, és ott világosan megmondja nekik, ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus ekkor így válaszolt, ha Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem, és érkeztem ide, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert képtelenek vagytok meghallani a szavamat. Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek kivádol engem bűnnel, ha pedig az igazságot szólom, miért nem hisztek nekem? Aki Istentől van, az hallgatja Isten beszédeit. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem Istentől valók vagytok. Világosan a hitetlen zsidók szemébe vágja Jézus, hogy ők az ördög atyától származnak. Az ellenség az ördög, a konkoly a gonosz fiai. És előbb-utóbb lelki értelemben is, nem csak a fizikai magvetésnél, hanem lelki értelemben is nyilvánvalóvá válik a kettős magvetés. Az ördög akna munkája. Észrevétlenül az éj leple alatt titokban teszi a bűnt, a gonoszt, de az ártás napvilágra kerül. Sajnos az ördög munkája nem eredménytelen. Káintől, sőt, Ádám Évától kezdve, a világháborúkig, sőt, azon is túl, hogy Ukrajnáról és hasonló mai dolgokról ne beszéljek. A kettős magvetés előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik. És megint csak az a kérdés, hogy mi a teendő? Magában, a példázatban hallottuk a szolgák kérdését, erre itt most nem tér ki az ige, nem veszi be a magyarázatba Jézus a szolgák kérdését, de én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, az ember reakciója, a hívő ember reakciója is mindig a gyomlálás vágya. A sátánnak pedig ez az egyik fő célja. Izraelben az egyik legkegyesebb irányzat lett ilyen konkai írtó Jézus idején, a farizeusok. Jézust konkolynak nézték. Pedig a farizeusok azok voltak, akik már körülbelül 2 évszázaddal korábban kezdték igazán komolyan venni Isten igéjét. Eredetileg ők egy nagyon komoly és nagyon áldott közösséget alkottak, mert ők voltak azok, akiknek fontos volt az Isten igéje, fontos volt az Isten törvénye, fontos volt az, hogy Isten akaratát keressék, megértsék, és engedelmeskedjenek neki. És ezért, mivel nekik volt fontos, ezért elkülönítették magukat a többiektől. A farizeus szó egy olyan szóból származik, ami pontosan ezt az elkülönítést jelenti. És aztán később, amikor belemerültek, belementek a szőrszál hasogatásba, amikor már kezdték magukat különbnek gondolni a többinél, no, akkor ferdült el úgy az ő kegyességük, hogy végül ilyen konkoly írtóvá váltak, vagy legalábbis úgy gondolták, hogy az a konkoly, amit ki kell húzni, hogy Jézust keresztre kell juttatni, mert azt hitték, hogy ő a fő ellenség. A legkegyesebb irányzat lett ilyen konkoly írtó. Jézust konkolynak nézték. Sőt, maga keresztelő János is egy ilyen konkoly írtó megváltót várt. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szórólapát van a kezében, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tulajdonképpen ebben igaza volt keresztelő Jánosnak, mert egyszer, amikor Jézus visszajön az idők végén, valóban így fog cselekedni, de akkor, amikor föllépett, akkor nem konkoly írtóként lépett föl. Jézus tanítványa is hányszor akartak konkoly írtók lenni? Amikor Jakab és János tüzet kért Jézustól az őt be nem fogadó samáriai falura. Sőt, az egész kereszténység története tulajdonképpen ez, a tisztogatásra és az elkülönülésre való hajlam. A tiszta gyülekezet vágya. Az egyik oldalon az inkvizíció és az ereknek üldözés, az ellenreformáció a gályarabokig, a másik oldalon az újabb és újabb tiszta gyülekezetek alapítása. Itt a tisztát idézőjelbe teszem, mert olyan vegytiszta gyülekezetet itt a földön nem lehet létrehozni, ahol csak tökéletes, büntelen hívő emberek lennének. Újra és újra felmerül az a vágy, hogy menjünk ki, és alapítsunk egy tiszta gyülekezetet, Golgota, Biblia szól, és sorolhatnám tovább. Mennyi kijövetel van, mennyi új alapítású gyülekezet van. És aztán, amikor eljön a második, harmadik nemzedék, ők is ugyanolyan nyomorúságos gyülekezetekké válnak, mint amilyenekké mi váltunk. Mert mi nem büntelenek vagyunk, hanem megkegyelmezett bűnösök. És bár méltóak lennénk arra, hogy Isten ne könyörüljön rajtunk, mégis megkönyörült. És ezért a gazda gondolatmenete más, mint a szolgáknak a gondolatmenete. Itt a magyarázatban is világosan látjuk ezt. Amikor Jézus azt mondja, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjteti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. Bevetik őket a tüzes kemencébe, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. A mostani világkorszak végén, Jézus visszajövetelekor lesz ítélet. Az aratók az angyalok lesznek, így ki lesz zárva tévedés lehetősége a válogatásnál. Az ítélet pedig szintén az emberfia kezében lesz. Az üdvösség kárhozott, a mennyország a pokol, a kérdése. Itt így olvassuk az ígében a pokol leírását, tüzes kemence, sírás és fogcsikorgatás, és az üdvösség leírását, hogy a hívők pedig ragyogni fognak majd az ő atyuk országában, mint a nap. Igen, ez a gazdának a gondolatmenete, hogy most hagyja együtt a kettőt. Nem gyomlál. Hadd nőjön a búza és a konkoly együtt az aratásig. Ebben a világban ott van a gyülekezet, és a gyülekezetben is van búza és konkoly. Addig viszont, amíg Jézus vissza nem jön, még tart a kegyelmi idő. Mert a mennyek országában bekövetkezhet az a csoda is, hogy a konkoly búzává változik. Egy Saulus Pállá, egy dorbézoló ifjú Szent Ágostonná, és belőlünk, Istentől elszakadt bűnös emberekből is lehetett, vagy lehet hívő. De egyszer lejár az idő, ismerik a testvérek Füle Lajos szép versét, énekét, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Az ígére válaszként a 380. dicséret első versét énekeljük, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Urunk, hadd magasztaljunk elsősorban egyszülött fiad Golgotai kereszt haláláért, azért, hogy őt konkolynak nézték és kitépték ebből a világból, mert ezáltal lehet nekünk megváltásunk és szabadulásunk. És köszönjük, Urunk, hogy mi, akik születésünktől fogva konkolyok voltunk, azt a csodát is megteszed velünk, hogy búzává változtatsz, amikor újjászülsz bennünket. Köszönjük ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy lehet változás, lehet hozzád fordulás, lehet megtérés. Lehet ellene mondani az ördög munkájának. Lehet szó arról, hogy termést hozzunk mások javára, de elsősorban te dicsőségedre. Hadd könyörögjünk magunkért, gyülekezetünkért, hadd lehessünk jó búza termésé. És hadd könyörögjünk azokért is, akik valamilyen bajban, nyomorúságban, gyászban, betegségben vannak. Könyörgünk a gyászolókért, a szomorú szívűekért, te adj vigasztalást, könyörgünk a betegekért, te adj gyógyulást, hogyha kedves ez neked, de mindenképpen végezd el bennük azt a munkát, amit elkezdtél. Te könyörülj hazánkon is, hogy minél többen forduljanak feléd, minél többen lehessenek a mennyek országának fiai ebben az országban, mert csak akkor van reménységünk. Urunk, ez az egész világ, bár a tiéd, mégis inkább konkollyal, mint búzával van tele, mégsem engeded a gyomlálást, mégsem engeded, hogy mi ítélkezzünk, pedig olyan könnyen megtennénk ezt, mert annyira hajlamosak vagyunk rá. Kérünk, Urunk, hogy ments meg ettől minket, hiszen mi is csak azzal tudunk dicsekedni, ami nem a miénk, hanem amit tőled kaptunk. Ha pedig dicsekszünk, akkor veled dicsekedjünk, Urunk. Így áld meg a mi életünket, így adj hálás szívet, és így készíts bennünket, Urunk, az úrvacsorára, a kenyérrel és a borral, de lelki értelemben a te megtöretett testeddel és kiontott véreddel való közösségre. Urunk, köszönjük, hogy rendelted ezt a sákramentumot, hogy mindig megemlékezhessünk nem csak a hallott ige, hanem a látható ige által is. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban, csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de előbb önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.